4, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A bruttó hazai termék volumene 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakét, közölt a Központi Statisztikai Hivatal az első becslés alapján. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal mérséklődött, ez technikai recesszió. Amíg tart a háború és folytatódnak a szankciók, addig Európa és benne Magyarország fizeti meg a háború árát, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a KSH adataira reagálva. A háború elviselhetetlen pénzügyi terhei és Ukrajna jövőbeli csatlakozási lehetősége az Unióhoz a magyar gazdaság kilátásait rontják, közölte Nagy Márton. Hozzátéve, hogy a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el ebben a negatív külső európai környezetben. Tegnap átadták a Hungarokontrol új távoli toronyirányítási rendszerét. A 8 milliárd forint összértékű légiközlekedési beruházás kapcsán a nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, mindent megtesznek a nyári időszak gördülékeny kezeléséért. Nagy Márton akkor arról is beszélt, a magyar gazdaság lassan magára talál, idén 2,5, jövőre 4,1%-os növekedéssel számolnak, amelyben jelentős szerep jut az évről évre rekordot döntő turizmusnak. A szállás.hu előfoglalási adatai alapján az idei május 1-i hosszú hétvégén Eger a legkedveltebb belföldi úti cél, amelyet Budapest és Pécs követ. A 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, Siófok, Szeged, Hévíz és Palatonfüred is, közölt a szállásfoglaló oldal az MT-vel. Régiós bontásban a foglalási számok megoszlása szerint az Észak-Alföld és a Balaton térsége vonzza a legnagyobb forgalmat. Márciusban a kivitel volumene 5, a behozatalé 6,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszaki szintet, közölte a KSH. Az aktívum 1,8 milliárd euró volt, az egyenleg 173 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest. A februárihoz viszonyítva az export volumene 3,1%-kal mérséklődött, az importé 2,1%-kal bővült. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén tegnap ülésén az MNB monetáris tanácsa, nem módosult a kamatfolyosó két széle sem. A magyarázat szerint indokolt a szigorú monetáris politika fenntartása. Jövő év elejétől már az 1500 fő alatti településeken is lehet falugondnok. Az erről szóló, a falugondnoki szolgáltatás további bővítéséhez szükséges törvénymódosítás általános vitáját délelőtt folytatta le az országgyűlés. Tálai András, az Agrárminisztérium államtitkár elmondta, a falugondnok mindenben segít, létfontosságú a tevékenysége, például ételt szállít, gyógyszert hoz, rendezvényre visz, szociális szolgáltatásokat biztosít. Mintegy 400 milliárd forint támogatás kifizetése várható idén a vidékfejlesztési programból, közölt az Agrárminisztérium. Ebből 122 milliárd beruházási támogatást érint, a többi területalapú, illetve állatlétszám alapú kifizetés. Újabb visszanemtérítendő 50 milliárdos támogatási programmal segíti a vidéki legkisebb vállalkozásokat a kormány. A program célja a mikro- és kisvállalkozások versenyképességének növelése, a helyi gazdaság élénkítése és a munkahelyek megőrzése. Az országgyűlés tegnap hozzájárult ahhoz, hogy a kormány a veszélyhelyzetet május 18-ától további 180 nappal november 14-ig meghosszabbítsa. A három gyermekes anyák személyi jövedelem adómentességéről, a munka mellett is igénybe vehető csecsemőgondozási díjról is döntött az országgyűlés, amely arról is határozott, hogy több lépcsőben bevezetik a két gyermekes anyák SZIA mentességét is. A grémium elfogadta az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével összefüggő törvények módosítását. Az országgyűlés elfogadta az új drogtörvényt, amelynek értelmében például a jövőben csak az mehet elterelésre, aki elmondja a hatóságoknak, hogy kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert. Emberölés, valamint testi sértés elkövetésénél súlyosbító tényező lesz, ha valaki kábítószert fogyasztott. A KDNP javaslatát elfogadva a jövőben tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliaknak. A szabályozás megsértőire ugyanazok a szankciók vonatkoznak majd, mint az alkoholtartalmú ital vagy dohánytermék értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire. A magyar kutatóűrhajós május 29-én elindul a nemzetközi űrállomásra, mondta az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferenc Orsolya közölte, hivatalosan is megtörtént a bejelentés az Axiom 4-es küldetés legénységének, köztük Kapu Tibornak az indulásáról. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett újra sokat süt a nap, csapadék nem valószínű, a szél gyenge mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Mai gasztronómiai műsorunkban nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, dr. Tóth Arnold,
néprajzkutatót.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Témánk pedig a szakácskönyvek, a régi szakácskönyvek, mert hogy manapság annyiféle fajta gasztronómiai műsor és szakácskönyv kiadvány létezik, szinte elképzelhetetlen és hihetetlen, hogy voltak idők, amikor nem volt annyi recept elérhető, vagy nem lehetett annyi gasztronómiai műsort látni, mint manapság mondjuk a televízióban, vagy hallgatni, mint mondjuk manapság a rádióban. Hát volt ilyen idő, és javaslom, hogy most a kedves hallgatók számára tárjuk fel a régi titkokat. Nos, mikortól is indul a szakácskönyvek kiadása, és ön személyes életében miért kezdett el ezzel a témával foglalkozni?
Tehát engem édesanyám is és a feleségem is olyan sok finom étellel elkényeztetnek, hogy nem nagyon szoktam főzni, úgyhogy én igazából csak fogyasztója vagyok a gasztronómiának, és a szakácskönyvek iránt is azért kezdtem érdeklődni, mert az én fő témám, amivel foglalkozom, az a népi írásbeliség, a kéziratos és a nyomtatott műfajok, hogy miket olvastak, milyen könyveket, milyen kiadványokat használtak a 18.-19. században az emberek, és hát természetesen a szakácskönyv volt az egyik ilyen nagyon népszerű népszerű és nagyon elterjedt könyvműfaj, de igazából a 20. században vált ez nagyon népszerűvé és olyan elterjedté, mint amilyennek ma ismerjük. De amikor egyetemre jártunk, akkor az oktatóink mindig mondogatták, hogy hát persze írhat az ember tudományos publikációt, de ha igazi kasszasikert akarunk, akkor szakácskönyvet kell írni, mert még 10 évvel ezelőtt is az volt a legnépszerűbb könyvműfaj a eladási statisztikák szerint.
Sokat változott a divat azóta, hiszen szerintem ma is jól meg lehet élni mondjuk egy szakácskönyv kiadásából.
Így van, és tulajdonképpen ez a műfaj egyidős a könyvnyomtatással, mert Nyugat-Európában már a 15. század legvégén, a Gutenberg nagy találmánya után néhány évvel, gyakorlatilag 1470-es, 80-as években már tudunk szakácskönyvekről, de Magyarországon vagy magyar nyelven ez egy jó 200 évvel később jelenik csak meg. Hát az első magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyv az Erdélyben jelent meg, Misztótfalusi Kis Miklós nyomdász adta ki, az volt a címe, hogy Szakácsmesterségnek könyvecskéje. És 1695-ben, illetve 1698-ban két egymást követő kiadását ismerjük. Hát ez elsősorban erdélyi ételeket tartalmaz. Az első étel, hogyha kinyitjuk, akkor a kolozsvári káposzta, ami azért nagyon érdekes, mert ebben az időszakban, a 17. században a káposztás hús volt Magyarország címere. Ezt egész Európában tudták, hogy a magyarok legjellegzetesebb eledele a káposztás hús. Ebből csak aztán később, a 19. században lett az a fajta töltött káposzta, aminek ma ismerjük. Ez inkább az Erdélyben ma is szokásos székelykáposztára hasonlított, legalábbis e szerint a Tótfalusi Kis Miklós féle recept szerint. És aztán ennek az első szakácskönyvnek nagyon sok kéziratos másolata született a 18. század folyamán, viszont azért az, hogy nagyon sok, ez egy viszonylagos kategória, mert ha arra gondolunk, hogy mondjuk a kéziratos énekes könyvekből körülbelül 1200 darabot ismerünk bibliográfia szerűen a 18. századból, akkor ahhoz képest az a 8-10 darab szakácskönyv, ami fönnmaradt ebből a korszakból, az viszont kevésnek mondható. Tehát tulajdonképpen más nyomtatott és más kéziratos műfajokhoz képest azért ez egy ritkaságnak számít, és hogyha valamely közgyűjteménynek, könyvtárnak vagy magángyűjtőnek egy ilyen régi szakácskönyv van a birtokában, az óriási értéket jelent, sokkal értékesebb, mint mondjuk egy korabeli biblia, vagy egy korabeli énekeskönyv. És hogy miért volt ez ennyire ritka? Hát nagyon valószínű, hogy azért, mert maga a műfaj az elsősorban a főúri udvarokhoz kötődött. Ezekből nem volt olyan túl sok Magyarországon. A főúri udvarokban dolgozó udvari szakácsok, mesterszakácsok, akik járták Európát, és ők hozták az újításokat, a divatokat, recepteket Magyarországra, ők hozták be magukkal a szakácskönyvnek a műfaját is. Ők voltak ezeknek az összeállítói, szerzői, és aztán csak nagyon lassan a 19. századtól kezdődően indul el ez tulajdonképpen a társadalomban, ha úgy nézzük lefelé, mint egy ilyen szélesedő piramis, hogy a főúri udvarokból először a köznemesség, a kisnemesség háztartásaiba, aztán a városi polgárság körébe, és aztán legvégül a parasztság, a nép körébe terjed el a szakácskönyvek használata. Úgyhogy ha a 19.-20. században viszont igazán sok szakácskönyvről beszélünk, akkor annak nem csak az az oka, hogy az időben közelebb van hozzánk, és ezért több maradt fönn, hanem azért, mert több is született, több is keletkezett, hiszen többen használták.
Tartalmukat tekintve milyenek voltak ezek a szakácskönyvek? Kategorizálták őket? Sokféle fajta ételt megtalálhatunk bennük, vagy éppen bizonyos levesekre, főételekre, desszertekre fókuszáltak? Hogyan kell elképzelni ezeket a szakácskönyveket?
Ezek szerkezetükben nagyon-nagyon hasonlóak a maiakhoz. A recepteknek a darabszáma az körülbelül olyan 40-50-től egészen akár 250-300-ig is terjedhet, tehát egész vaskos, több száz oldalas példányok is vannak ezek között. A csoportosítás az általában nem ételtípusok, hanem alapanyagok szerint történt. Tehát azt mondták, hogy tehénhúsból készült ételek, ugye tehénhúsnak hívták évszázadokon át, és nem marhahúsnak, a szakácskönyvek az egyik legelterjedtebb magyar étel alapanyagot, vagy külön szerepeltek a burgonyából készült ételek, amik egy külön, hogy is mondjam, újdonságot és divatot jelentettek a 19. század elején. A kéziratos szakácskönyveknek egy érdekes változata az, amiben viszont betűrendben szerepelnek a receptek. Ez már azt mutatja, hogy az egy saját használatra készült hogy gyorsan eligazodjon benne az, aki meg akar keresni egy receptet, akkor nem fogja végignézni, hanem tudja az ételek nevét, és akkor ott aztán teljesen vegyesen következnek a különböző ételtípusok. Hát ami nagyon érdekes lehet egy mai háziasszonynak, hogyha mondjuk egy 18. századi receptet meg szeretne főzni, akkor elakadna, mert ott nem jelölnek mennyiségeket.
Azt tudjuk, hogy miért?
Valószínűleg azért, mert a használóik inkább csak egyfajta emlékeztetőnek használták a szakácskönyveket. Ez egy nagyon érdekes dolog, a gondolkodásnak, az írásbeliségnek a fejlődéséhez tartozik. Egy párhuzamot tudnék ehhez mondani, például a vőfélykönyvek esetében, ahol szintén az eredeti funkció, hogy amit egyébként is tudnak kívülről fejből, csak úgy emlékeztető puskául ott van a zsebbe a biztonság kedvéért. Na, a szakácskönyvet is így kell elképzelni, hogy tudják ők azt, hogy hogyan kell elkészíteni az ételeket, de a biztonság kedvéért ott van a sorrend és az alapanyagoknak a megnevezése. Különösen a fűszerek esetében veszélyes ez, már olyan értemben veszélyes, hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy mennyit használhattak ezekből a fűszerekből. Azt tudjuk, hogy a középkorban is és a kora újkorban is a mai étkezéshez képest sokkal, de sokkal fűszeresebben készítették az ételeket, és egy ma már szinte elképzelhetetlen, de kilószámra használtak nagyon sokféle drága fűszert, ami szinte mai ízlés szerint lehet, hogy lehetetlennek volnának azok az ételek, amik így elkészülnek, és hát itt ezekben a kéziratos szakácskönyvekben is sok-sokféle fűszer, ánis, kömény, mindenféle dolog föl van sorolva, de hogy miből mennyi, hány csipet, hány kanál, az rábízatik a szakácsnak az ízlésére.
Megemlítette az 1695-ös évszámot, mert hogy ekkor jelent meg az első magyar nyomtatott szakácskönyv, és ezután hány évet kellett várni a következő nyomtatott szakácskönyv megjelenéséig?
Hát ezután több mint százat, mert hogy a második, és tulajdonképpen a ismertebb vagy elterjedtebb nyomtatott szakácskönyv csak 1816-ban látott napvilágot, ezt Cifrai István állította össze, és az volt a címe, hogy Nemzeti Szakácskönyv, ami egy kicsit megtévesztő cím a mai fogalmaink szerint, mert itt a nemzeti mindössze annyit jelentett, hogy magyar nyelvű. De a tartalma az ugyanúgy nemzetközi volt, mint egyébként a szakácskönyveknek ekkoriban. Hát egy sereg olyan étel is van ezekben, amelyeknek az alapanyagai például a tengeri halak, a kagyló, a rák. Hát nem nagyon volt népszerű vagy ismert, hogy a teknős béka, tekenős békából készült leveseket sorolnak föl, amit hát lehet, hogy egy-egy főúri udvarban ingyenségképpen megfőztek, de gyakorlatilag azt mutatja, hogy a külföldi szakácskönyvek fordításai, vagy az Európában akkor divatos ételeknek a magyarított változatai szerepeltek ebben. És a 19. század első felében a szakácskönyv kiadás alapvetően arról szólt, hogy a korban megjelenő pozsonyi, kassai, bécsi, német nyelvű kiadványokat megjelenésük után lefordítják magyarra, és hát egy-egy receptet esetleg beletűznek, beleszúrnak, ami jellegzetesen magyar, ami nagyon érdekes, hogy az egyik jellegzetes magyar étel, a gulyás receptje is így került bele például a Anna Hofbauer szakácskönyvébe 1826-ban, hogy a német eredetiben nincs benne, a magyar kiadásba viszont azért oda beleszúrta a magyar fordító a receptek közé.
És itt, ha minden igaz, egy miskolci kötődést is megemlíthetünk.
Így igaz, mert a 19. század elején, első felében a napóleoni háborúk időszakában a rossz időjárás és a háborús viszonyok közepette szinte éhínség sújtotta Magyarországot, és 1815-17 között kifejezetten szűkös esztendők járták, és egy miskolci orvos doktornak a lánya, Rácz Zsuzsanna, a rossz gabona termésre való tekintettel összeállított egy burgonyás ételeket tartalmazó kéziratos receptkönyvet, amivel kifejezetten az volt a célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy búza hiányában krumpliból is lehet ételeket készíteni, és itt is a gulyás volt az egyik étel, amit megemlített, hogy például a gulyás húst is lehet krumplival tálalni, vagy krumplit adni hozzá köretként.
Ez a szakácskönyv, ha jól veszem ki a szavaiból, magyar nyelven jelent meg, de hát voltak szakácskönyvek, amelyek német nyelven jelentek meg, és azokat lefordították magyarra?
Igen, és tulajdonképpen ezek a párhuzamos magyar-német kiadások egészen az 1830-as, 40-es évekig uralták a könyvkiadást, vagy a szakácskönyv piacot, és aztán ott volt nyilván a reformkornak a következményeképpen egy fordulat, mert 1834-ben a pesti szakácskönyv, aztán a 40-es években a német Zsuzsanna szakácskönyve, ami nagyon sok kiadást megért, és tulajdonképpen ez volt az első ilyen igazi sláger, vagy bestseller szakácskönyv, a német Zsuzsanna, két S-sel szépen írva. ezek voltak az első olyan magyar nyelvű szakácskönyvek, amik már mondhatjuk azt, hogy széles körben vagy szélesebb körben elterjedtek, sokan használták, sokan ismerték. Amit az is mutat, hogy mondjuk a későbbi évtizedekben nagyon sok receptet ezekből merítettek, és ezeknek a receptjeit változatlan formában átvették, kiadták, újra szerkesztették. Nagyon izgalmas egyébként, hogyha valaki erre rászánja az időt, hogy a Széchenyi könyvtárban Budapesten, ahol ezeket őrzik, ezeket a szakácskönyveket, egy-egy receptnek a nyomába ered, akkor nagyon szépen ki lehet nyomozni, hogy van olyan szöveg, amely mondjuk 100 éven át nem változott semmit, csak átvették egyikből a másikba. A szakácskönyvekben olvasható receptek valóban olyan különlegességeket is tartalmaznak, amelyekről gondoljuk, hogy vagy nem is használták ezeket, vagy ha igen, akkor ez nagyon nagy ritkaságnak számított, és a fűszerek is nagyon távoli országokból érkeztek, ezért aztán már a középkorban kialakult, de aztán különösen a koraújkorban, a 17. században tudjuk azt a hagyományt dokumentálni, hogy a főúri lakomákon bekonferálják az ételeket. Ugye nagyon fontos volt a tálalás, az ételeknek a kinézete, hogy hogyan terítették meg az asztalt, és hogy a tálcán hogyan helyezték el az ételeket. Tudjuk azt például, hát mai ízlésünk szerint ez elég bizarr dolog, hogy például vadakat, fácánt vagy madarakat úgy hoztak be, hogy a sült, egészben megsütött fácánba visszatűzködték a tollakat, minthogyha élőben ott lenne az állat, és aztán kiszedegették persze, és utána úgy vágták föl és fogyasztották el. És hát ehhez kapcsolódott egy nagyon fontos műfaj, azok a tálaló versek, amelyekkel versbe szedve elmesélték az ételeknek az eredetét. És hogyha vadételekre gondolunk, akkor ezekben nyilván belefoglalták a vadászatnak a történetét. Ha a távoli országokból hozott fűszerekre gondolunk, akkor ebben benne volt az, hogy milyen sok országot be kellett járni ahhoz, hogy ezek az ételek ide kerülhessenek az asztalra. És a zenekar ilyenkor egy tust húzott, sőt azt is tudjuk, hogy a különböző fogásokhoz megvoltak a különböző dallamok, mert hogy volt levesnóta, meg volt kakasnóta, és a különböző ételekhez különböző dallamok társultak. És aztán ez a hagyomány egészen sokáig a 19. századig élő módon jelen volt, és aztán a parasztság körében pedig a 19. század után, sőt mondhatjuk napjainkig is hagyományozódik, és megvan, mert a paraszti lakodalmakban, ahol még vannak vőfélyek, ott ugyanezekkel, vagy ehhez nagyon hasonló tálaló versekkel konferálják be az ételeket, és hogyha a szövegeket megnézzük, akkor bizony ugyanazok a toposzok, ugyanazok a fordulatok fordulnak elő, hogy hogyan küzdött a bikával, a kakassal, hogy ezt az ételt ide hozhassa, hogy bejárta a távoli országokat Amerikától Ausztráliáig, és a négereket megszámlálta egy ujján, mire idehozhatta ezt a gyönyörű pörköltöt, és aztán a 20. század elején dokumentálta a néprajzkutatás azt is, hogy a zenedaraboknak is megvoltak a folytatásai, mert például a Zoborvidéken, Nyitra megyében kakasnóta, ez rögzítésre került hangszalagon is, és ez belekerült a magyar népzene tárába, amit a kakashoz játszott a zenekar a lakodalomban, vagy tudjuk azt, hogy ezeket a tálalóverseket, vőfélyverseket énekelték is, tehát nagyon soknak közülük volt dallama, ezt is gyűjtötték és dokumentálták, tehát tulajdonképpen a tálalásnak, az ételek kínálásának a hagyománya szorosan hozzá kapcsolódik a receptekhez. Thank you.
Ha kronológikusan tekintjük végig a szakácskönyvek történetének alakulását, akkor egy népi fordulatról is beszélnünk kell. Mi volt ez a népi fordulat, és mikorra tehető ez a történelemben?
Ez már a kiegyezés korszaka, 1860-as évek, amikor fölmerült az az igény, hogy egy valódi nemzeti szakácskönyv készüljön már végre, ami nem csak azért nemzeti, mert magyar nyelvű, hanem azért, mert tartalmaz mindenféle népi ételeket. És hát az egyik nagy szószólója ennek az igénynek Jókai Mór volt, aki a Vasárnapi Újság 1862. év folyamában írt egy nagy cikket erről, Kakas Márton álnéven.
Tudjuk azt, hogy miért használta a nevet Jókai Mór? Miért nem Jókai Mórként apostrofálta, vagy emelte fel a szavát amellett, hogy jelenjen meg egy igazi magyar népi szakácskönyv?
Én erre csak tippelni tudok, arra gondolok, hogy az 1860-as években már egy ünnepelt és népszerű író, és a Vasárnapi Újság, mint a kornak egyfajta bestseller vagy bulvár sajtója, nem biztos, hogy neki a legjobb publikációs fórum lett volna. Így aztán a nagyívű hatalmas regények mellett az ilyen kisebb írásokat különböző álneveken írta meg, és ez a Kakas Márton volt neki. De egyébként azt tudták sokan a kortársak közül, hogy ez kicsoda, de azért mégis használta ezt az írói álnevet. Hogy egy valódi nemzeti szakácskönyv, ahol volnának olyan népi ételek, mint az abrudbányai bálmos, vagy a háromszéki haricska puliszka, és ehhez hasonlóan 39 ilyen nagyon különleges népi ételt felsorol. És aztán ez értő fülekre is talált, mert két évvel később megjelent a Zemplényi Szabó Antónia néven jegyzett szakácskönyv 1864-ben, aki szintén álnév, mert tudjuk, hogy Szabó Antal adta ki, hogy miért kellett neki női álnevet. Lehet, hogy hihetőbb volt a vásárlók számára, hogy női álnéven publikálja a recepteket. Ebben a Szabó Antal féle szakácskönyvben már van egy olyan fejezet, ahol úgynevezett tőzsgyökeres magyar ételek szerepelnek, és itt sok valódi népi étel is szerepel, mint például a puliszka, ami hát egy olyan paraszti étel, amit mondjuk a polgárság asztalán nehéz elképzelni, vagy a különbözőféle pörköltök, ami szintén ebben az időben kezd divatossá válni a városi lakosság körében, hogy a puszta romantika jegyében, a nemzeti karakter jegyében, akkor a parasztok ételeit elkezdik használni, főzni, enni, és így bekerülnek a szakácskönyvekbe is, de ugyanakkor nagyon sok recept 30-40 évvel korábbi változatokban került be ugyanide beszerkesztésre, tehát egy vegyes tartalmú kötet született, és hát így érkezünk el aztán a 19. század végére, az utolsó harmadához, ahol már a polgárosodás, az iparosodás, a fejlődés hatására a könyveknek a használata is egyre szélesebb körben terjed, a könyvnyomtatás nagyon általánossá válik, és tulajdonképpen 1870-80 körül egy robbanásszerű ugrás következik be a szakácskönyvekben, tehát a gyűjteményekben is nagyon sok már ebből az időből származó könyvvel találkozunk, illetve rengeteg külön cím és külön szerző jelenik meg, ami azt mutatja, hogy egyszerre, egy időben, sokszor egy-egy évben párhuzamosan 4-5 féle szakácskönyv is napvilágot látott a különböző kiadóknál, mert bizonyára volt rá fizetőképes kereslet és megvásárolták.
Ezek már olyan bestsellerek, amelyeket mi is jól ismerünk, ugye a 70-es, 80-as, 90-es évekből. Milyen szakácskönyvek voltak jellemzőek jó 20-30 évvel ezelőtt, amelyekben igazi magyar ételeket találunk?
Hát talán a horvát ilonkát kell említeni, mert hogy az minden magyar háztartásban ott kell, hogy legyen, és ennek is volt egy elődje a 20. század legelején, a Zilahi Ágnes féle szakácskönyv. Ez volt az első olyan, amire a városi emberek úgy tekintettek, úgy gondoltak, hogy na annak minden valamire való háziasszony polcán ott kell lennie. A legtöbb kiadást ez érte meg, és a legnagyobb példányszámban ez a Zilahi Ágnes féle szakácskönyv jelent meg. Körülbelül 40-50 éven keresztül uralta a szakácskönyv piacot ez a szakácskönyv. Ami érdekes még ebből az időszakból, itt a századforduló körüli időszakból, hogy nem csak a szó szerint vett szakácskönyvek, hanem a különböző háztartásvezetési útmutatók, vagy például a speciális szakácskönyvek, mint a Benicki Irma féle betegkonyha, hogy hogyan főzzünk a lábadozó betegeknek, vagy a háztartási útmutatóban ugye nem csak receptek vannak, hanem különböző praktikák, hogy hogyan távolítsuk el a foltot, és hogyan vasaljuk ki a férfiaknak az ingét, ehhez hasonlók, tehát különböző műfajokkal szélesedik ez a fajta háziasszony irodalom az 1870-es, 80-as évektől kezdődően, és hát egy nagyon érdekes piaci jellegzetesség, az eladhatóság, hogy majdnem minden szakácskönyv címe úgy kezdődik, hogy legújabb és legcélszerűbb és újdonat, új receptek, de ha felütjük, akkor látjuk, hogy ugyanaz, mint az előtti, meg a két évvel az előtti, de hát ki akarna megvenni egy tavalyi szakácskönyvet, nyilván mindenkinek a legújabb kellett.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítettük az érdekességeket, és hogyha még a jó néhány évtizeddel ezelőtti szakácskönyvek iránt érdeklődünk, akkor milyen érdekességeket, milyen összefüggéseket, következtetéseket tudnánk megfogalmazni ezzel a témakörrel kapcsolatosan?
Hát nekünk néprajzosoknak az egyik nagyon fontos tanulság az, hogy ha a népi táplálkozás iránt érdeklődünk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit ettek valójában az emberek, akkor a szakácskönyveket csak nagyon nagy fenntartásokkal szabad kezelni, hiszen azt látjuk, hogy milyen recepteket gyűjtöttek ebben össze, de hogy azokat valóban meg is főzték, meg is sütötték-e, és fogyasztották-e azokat az ételeket, az egyáltalán nem biztos, hiszen utaltuk már arra, hogy egzotikus ételek is szerepelnek benne, vagy például lakodalmi ételek között ajánlanak olyanokat, nyúlpaprikást, vagy fácánpörköltet, amit tudjuk, hogy a falusi lakodalmakban egyáltalán nem volt jellemző, vagy például hal ételeket, ami szintén nem volt ünnepi étel a magyar parasztság körében. Tehát ezeket nagyon óvatosan és fenntartásokkal érdemes kezelni. Az viszont nagyon szépen kirajzolódik a szakácskönyvekből, hogy milyen polgári mintákat közvetítettek a falusiak felé. Tehát ha nem is használták, nem is ették ezeket az ételeket, de ismerték, tudták, legalább az óhajok vagy a vágyak szintjén nyilván ők is szerettek volna mindenféle jót enni és inni, mint ahogy József Attila szépen meg is írta ezt a 20. század elején. És egy másik nagyon érdekes dolog, hogy mai napig rengeteg háztartásban, családban közkézen forognak kéziratos magánreceptgyűjtemények, a nagymama, a dédnagymama receptes könyvei, a sütemények, a befőttek különböző leírásai, és ezek nagyon értékesek. Sokszor nem is gondolunk arra, hogy mennyire nagy értéket képviselnek ezek. A múzeumi gyakorlatom során is fordult már elő olyan, hogy egy szendrői bányász házaspárc, egy bányász bácsi és a felesége mindenféle tárgyakat ajándékozott a múzeumnak, és köztük egy 12 spirál füzetből álló kéziratos receptgyűjteményt is, aminek egy jelentős részét persze kiderült a nőklapjából másolták, és nem a saját maguk által használt ételeket írták benne össze, de mindenképpen azt mutatja, hogy mai napig egy virágzó műfaja a népi írásbeliségnek a receptgyűjtemény.
Fontos a hagyományőrzés, és talán beszélgetésünknek is lehet egy ilyen üzenete, hogy az unokák, a dédunokák őrizzék meg, és tartsák fontosnak a nagymama, a dédnagymama szakácskönyveit, kézzel írott szakácskönyveit, legyenek ezek ilyen családi gyerekék.
Igen, és nem is elsősorban a gyakorlati hasznuk miatt, hanem a kultúrtörténeti értékük miatt, meg a családtörténeti értékük miatt fontosak ezek.
Dr. Tóth Arnold néprajzkutatónak
köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Megtartották a 6. kongregációs ülést. Két bíboros nem vesz részt a konklávén egészségi okok miatt. Köszönet mindazoknak, akik részt vettek Ferenc pápa temetésén.
A Római Egyházmegye helynöke mutatta be a harmadik szentmisét Ferenc pápa lelki üdvéért a 9 napos gyászidőszakban. Vezetőre van szükség egy embertelen világban. Erdő Péter bíboros szentmisét celebrált az Isten irgalmasság vasárnapján a római Santo Stefano Rotondo templomban. Isten irgalmasságának nagyságát Tamás apostol hitvallása mutatja meg. Két bíboros nem vesz részt a konklávén egészségi okok miatt. Kedden délelőtt megtartották a bíborosok 6. kongregációs ülését, amelyen 183-an vettek részt, közülük több mint 120-an választó bíborosok. Május 7-én délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter Bazilikában a Pro Eligendo Pontifice szentmisét, majd délután a bíborosok a Pál kápolnában imádkoznak, mielőtt bevonulnak a konklávéra a Sixtus kápolnába. Két bíboros nem lesz jelen egészségi okokból a május 7-én kezdődő pápa választáson. Így tehát jelenleg 133 a konklávén résztvevő bíborosok száma, tájékoztat a Szentszék sajtóközpontja. A 6. kongregációs ülésen mintegy 20 bíboros szólalt föl az egyházat érintő kihívásokról, az egyes kontinenseknek és a felszólalók származási helyeinek megfelelően is. Érintettek társadalmi kérdéseket is, mint az individualizmus, a relativizmus, a magány, Jézus központi szerepe a modern világ igényeire adott válaszként, a vigasztalás szükségessége, az evangelizálás, az egyház felelőssége a béke megteremtésében. A kedd délelőtti értekezlet 9 órakor kezdődött imádsággal, majd a bíborosok meghallgatták Donátó Ljári, a Szent Pál Bazilika apátjának elmélkedését. A kongregációs ülés 00:30-kor zárult. A szentszéki sajtóközleményből megtudjuk még, hogy várhatóan további bíborosok érkeznek Rómába a következő napokban. A hétfői kongregációs ülésen a bíborosok köszönetet mondtak mindazoknak, akik részt vettek Ferenc pápa temetésén, legyenek azok államfők, politikusok, egyházi előjárók vagy nem katolikus közösségek, a zsidóság, az iszlám és más vallások képviselői. Hálájukat fejezték ki továbbá a római és a szentszéki közreműködőknek az esemény zavartalan lebonyolításában. Végezetül annak a sok ezer fiatalnak is köszönetet mondtak, akik részt vettek a vasárnapi jubileumon, ezzel tanúskodva az élő egyház arcáról.
Rejna bíboros homíliája. Vezetőre van szükség egy embertelen világban. A Római Egyházmegye helynöke mutatta be a Ferenc pápa lelki üdvéért meghirdetett Novem Diales 9 napos gyászidőszak 3. szentmiséjét. Homíliájában arra ösztönözte a pápa választó bíborosokat, hogy olyan pásztort keressenek, aki megkülönbözteti és rendezi az argentin pápa által elindított reformokat és folyamatokat, anélkül, hogy a világnak való megfelelést és olyan ideológiai elvárásokat követne, amelyek szétszakítják Krisztus köntösének egységét. Mi lesz az egyház életét érintő számos reform folyamattal, amelyeket Ferenc pápa elindított, és amelyek túllépnek a vallási hovatartozáson? Ez a kérdés állt Baldassare Reina bíboros, a pápa római általános helynöke homíliájának középpontjában a Szent Péter Bazilikában április 28-án hétfőn Ferenc pápa lelki üdvéért bemutatott szentmiséjén. Az emberek felismerték, hogy egyetemes pásztor volt, és Péter bárkájának szüksége van erre a széleskörű navigációra, amely túlmutat a határokon és meglepetéseket okoz, állapította meg Reina bíboros. És a mi kötelességünk, folytatta a koncelebráló bíborosokhoz fordulva, az kell legyen, hogy megkülönböztessük és rendezzük a megkezdett dolgokat annak fényében, amit küldetésünk megkövetel tőlünk, egy új ég és egy új föld irányába. A kockázat az, hogy megpróbálhatjuk a mennyasszonyt, azaz az egyházat világi kényelem szerint öltöztetni, olyan ideológiai igények által vezérelve, amelyek szétszakítják Krisztus köntösének egységét. Ma egy pásztort keresni mindenek előtt azt jelenti, hogy egy olyan vezetőt keresünk, aki tudja, hogyan kezelje a veszteségtől való félelmet az evangélium elvárásaival szemben, hangsúlyozta Reina bíboros a több mint 180 koncelebráló bíborosnak, akik ezekben a napokban részt vesznek a május 7-én kezdődő konklávét előkészítő kongregációs üléseken, és különösen a több mint 100 bíborosnak, akik majd megválasztják az új pápát. Olyan pásztorra van szükség, aki jézusi tekintettel rendelkezik, aki Isten emberségének megjelenése egy olyan világban, amelynek embertelen vonásai vannak. És végül, aki megerősíti, hogy együtt szolgálatokat és karizmákat alkotva kell járnunk, mint Isten népe, aki az evangélium hirdetésére jött létre. János evangéliumának a szertartáson felolvasott részletére utalva, a bíboros helynök felidézte, hogy Krisztusnak a búzaszemről szóló példázata, amelynek meg kell halnia ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen, a pásztor nyája iránti szeretetéről szól. Egy pásztor nélküli juhnyáj vagyunk. Ebben az időszakban, miközben a világ lángokban áll, és kevesen rendelkeznek azzal a bátorsággal, hogy hirdessék az evangéliumot, egy lehetséges és konkrét jövő víziójává alakítva azt, az emberiség olyan, mint a pásztor nélküli juhok. Jézus igazi pásztora a történelemnek, amelynek szüksége van az üdvözülésre, folytatta a bíboros. Ismeri a terhet, amely mindannyiunkra nehezedik küldetésünk folytatásában, különösen most, amikor pásztorai közül az elsőt keressük a földön. Ahogy az első tanítványok idejében is, magyarázta Reina bíboros, vannak eredmények és kudarcok, fáradtság és félelem is. A jelentősége hatalmas, és a sugallt kísértések elfedik az egyetlen dolgot, ami számít. Vágyni, keresni, dolgozni, miközben várjuk az új eget és az új földet. És ez nem lehet az egyensúlyozás, a taktika, az óvatosság ideje, az az idő, amely a visszafordulás ösztönét ébreszti, vagy ami még rosszabb, a bosszúét és a hatalmi szövetségeket, hanem radikális hozzáállásra van szükség ahhoz, hogy belépjünk Isten szegény kezünkre bízott álmába. Az újdonság hirdetése láttán, amelyet Jézus jelöl ki számunkra, a bíboros vikárius szerint nem engedhetünk annak a mentális és lelki lustaságnak, amely a múltban ismert Isten megtapasztalási formákhoz és egyházi gyakorlatokhoz köt minket, amelyeket szeretnénk, hogy vég nélkül ismétlődjenek, a szükséges változásokkal járó veszteségektől való félelem rabjaivá válva. Reina bíboros hangsúlyozta a Jézus együttérzését azok iránt, akik követik őt, a pásztor nélküli juhok iránt, akikről senki sem gondoskodik, akik számára úgy érzi, hogy ő jelenti a kenyeret, amely nem hoz csalódást, a vizet, amely szüntelenül eloltja a szomjat, a balzsamot, amely begyógyítja sebeiket. Ugyanaz, mint Mózes napjai végén, amikor rátekintett a sokaságra, amelyet vezetett, és imádkozott az Úrhoz, hogy ez a nép ne váljon pásztor nélküli nyájjá. Reina bíboros rámutatott, hogy ez az ima most az egész egyház imája, minden nő és férfi imája, akik útmutatást és támogatást kérnek az élet fáradalmaiban. Ők egy olyan szó árvái, amely az önmegváltás ösztöneivel hízelgő szirénydalok között irányt mutat, amely megtöri a magányt, összegyűjti a kiselejtezetteket, nem adja meg magát az arroganciának, és van bátorsága ahhoz, hogy ne alakítsa az evangéliumot a félelem tragikus kompromisszumaihoz, a világi logikával való cinkossághoz, a Szentlélek jeleire süket és vak szövetségekhez. A példa ehelyett Jézus, a jó pásztor, aki saját halálával vett, megbocsát ellenségeinek, és az ő üdvösségüket, mindenki üdvösségét helyezi előtérbe a sajátjával szemben. Ha hűségesek akarunk lenni az Úrhoz, a földbe hulló búzaszemet úgy kell elvetnünk, hogy életünkkel vetünk. Az örömteli aratásnak át kell mennie a mag halálán, ami a mi életünk. A magvetőnek ez a szélsőséges, átfogó, kimerítő gesztusa Ferenc pápa húsvét vasárnapjára emlékeztetett, arra a fáradhatatlan önátadásra, ahogyan megáldotta és átölelte népét a halála előtti napon. Isten irgalmassága fáradhatatlan hirdetésének utolsó cselekedete volt. Köszönöm, Ferenc pápa, mondta Reina bíboros homíliájában. Nyitó imájában a pápa római általános helynöke azért fohászkodott Istenhez, hogy adja meg szolgájának és a mi Ferenc pápánknak, akire családja gondozását bízta, hogy apostoli munkásságának bőséges gyümölcseivel léphessen be az örök élet örömébe. A hívek könyörgésében azért fohászkodtak az Úrhoz, hogy a jó, amelyet az elhunyt pápa köztünk gyakorolt, gyümölcsöt teremjen azokban, akiket szeretett és szolgált.
Isten irgalmasságán, nagyságát Tamás apostol, én Uram, én Istenem hitvallása mutatja meg. Erdő Péter bíboros homíliája a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek mutatott be szentmisét az Isten irgalmasság vasárnapján, április 27-én vasárnap délelőtt Rómában, a Santo Stefano Rotondo templomban. Erdő Péter bíboró szombaton délelőtt részt vett a Szent Péter téren Ferenc pápa gyászmiséjén, majd vasárnap délelőtt az Isten irgalmasság Szent II. János pápa által alapította ünnepén a római Santo Stefano Rotondo bazilikában mutatott be szentmisét. Krisztusban, kedves testvérek! A mai szentmise válasz zsoltánában azt olvassuk, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. Szent II. János Pál pápa nyilvánította húsvét második vasárnapját az irgalmasság vasárnapjának. Az idén pedig ezt a vasárnapot a jubileumi szentév keretében ünnepeljük. Amikor Ferenc pápa meghirdette a szentévet, ne gondoltuk, hogy ez lesz a földi életből való távozásának éve is. Bár tudtuk, hogy nagyon beteg, húsvét hétfőn mégis váratlanul ért halálának híre. Tegnap az egész bíborosi testület és a hívők népes gyülekezete imádkozott temetési szertartásán. Hálát adtunk Istennek pápaságának sok szép és értékes gyümölcséért. Érezzük, hogy bár távozott, nem hagyott el minket, mert örökségének valamiképpen mindnyájan letéteményesei vagyunk. A társadalmi igazságosság, az élet peremére sodródott emberek szeretete, a teremtett világért érzett felelősség olyan gondolatok, amelyek eljutottak az egész emberiség szívéhez. A temetés alkalmából az ő számára is kértük Isten irgalmát és az örök üdvösséget. Mit is jelent az irgalmasság? Azt halljuk a mai evangéliumban, szól Erdő bíboros homíliája, hogy a feltámadott találkozik a tanítványokkal. Békességet kíván nekik, ami nem csak üdvözlés, hanem azt is jelenti, hogy kibékítette az embert az Istennel, hogy megváltást szerzett számunkra és feltámadása által. Ez a legnagyobb irgalom, ami Isten részéről az embert érhette. Mert irgalomról, irgalmasságról beszélünk a bűnbocsánat értelmében. És valóban Jézus érdemeire tekintetten Isten megbocsátja a bűneinket. De irgalomról beszélünk akkor is, amikor az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit említjük. Olyan ajándékok, olyan jó tétemények ezek, amelyek az igazságosság alapján nem járnának senkinek. De mégis szeretetből, irgalomból tudunk adni annak is, akinek nem jár. Többet tudunk adni, többet tenni, mint ami a szó szoros értelmében járna valakinek. Maga Isten is így kezel bennünket. Többet ajándékoz nekünk, mint amit mi kiérdemelhetnénk. Jézus érdemeire tekintettel teszi ezt. És a legnagyobb ajándék, igen, a legnagyobb ajándék is megjelenik a mai evangéliumban, ez pedig maga a Szentlélek. A Szentlélek kiáradásának történetét különböző szavakkal, különböző módon találjuk az Újszövetség lapjain, folytatja a homíliáját Erdő Péter bíboros. Az is egy különleges állomása ennek a csodálatos folyamatnak, amit a mai evangélium beszél el, hogy Jézus rá lehel tanítványaira, és azt mondja nekik, vegyétek a Szentlélket. Akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesznek bocsátva, akinek megtartjátok, meg lesznek tartva. Rájuk lehel? Igen, azt olvassuk az ember teremtésének történetében a Biblia lapjain, hogy az Úr lelket lehelt az emberbe. Orrába lehelte az első embernek az élet lehelletét, ezzel tette az élettelen anyagot elevenni, értelmessé, lelkes lényé, emberré. Ez a lehellet jelenik meg most újra. Új emberré teszi a tanítványokat, de nem csak őket, hanem azt akarja, hogy rajtuk keresztül a föld minden népéhez eljusson az örömhír és a Szentléleknek az a megújító ereje. Ez az a nagy ajándék, ez az a nagy irgalom, amit a húsvét fényében tőle kaptunk. Tehát a Szentlélek a feltámadás gyümölcse, a húsvét kiáradása immár az egész világra. Ha tetszik, a feltámadt Krisztus erejének örök velünk maradása, hiszen ő ígérte meg a szenteket, azt mondta, hogy majd más vigasztalót küld, az igazság lelkét, aki megtanít mindarra, amit mondtam nektek. Szól a bíboros homéliája. De ott rejlik ebben a történetben az irgalmasság legnagyobb összefoglalása is, mert azt is megtapasztaljuk, hogy nekünk hogyan kell válaszolnunk Isten irgalmasságára. Ez pedig éppen a hitetlen Tamás esete mutatja, azért a Tamásé, aki nem hisz az apostolok elbeszélésének, nem hiszi el, hogy Jézus, aki már felül áll a világ törvényein, mégis személyes testi valóságában megjelent. Hogy lehet az, hogy nem úr rajta a halál, hogy ki tud törni a zár sírból, hogy be tud lépni a lezárt terembe, és eszik a tanítványokkal, sőt, megtapintható lenne a sejpe is az oldalán? Tamás nem akarja ezt elhinni, és 8 nap múlva, húsvét 8 órát ünnepeljük most vasárnap, 8 nap múlva megjelenik Jézus ismét, és felszólítja Tamást, hogy győződjön meg róla. Győződjön meg arról, hogy ő nem csak álomkép, nem csak látomás, hanem valódi, anyagi valóság is, de e világi, anyagi létüknél magasabb rendű. Különleges anyagi valóság a feltámadt Krisztus teste, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros. És Tamásról azt halljuk, hogy meglátja ezt, hogy Jézus felszólítása megrendíti őt. Nem halljuk, hogy valóban oda tette-e a kezét Jézus oldalsebébe. Azt viszont halljuk, hogy mit mondott, hogy látta és hitt. Mert ő tette a legnagyobb hitvallást, amikor azt mondta Jézusnak, én Uram, én Istenem. Ez pedig több, mint amit életében Jézusról bárki mondott. Mert a feltámadottról Tamás, az úgynevezett hitetlen Tamás teszi a legtisztább, a legszebb hitvallást. Elismeri őt Messiásnak, elismeri Úrnak, ami Isten neve volt. Elismeri őt Istennek. Ezzel túllép minden korábbi elképzelésen, meglátja Krisztusban azt az erőt, ami csak az Istené. Ezt a hitet, ezt a nyitottságot kérjük a magunk számára is. Ebben a hitben adjunk hálát azért az irgalmasságért, azért a nagy ajándékért, amit a gondviselés Ferenc pápa személyében ajándékozott az egyháznak. Adjunk hálát az idei szentévért is, zarándokoljunk el a szent helyekre, járuljunk Szent Jónáshoz és Szent Áldozáshoz, imádkozunk a mindenkori szent atya szándékára. Kérjük a Szentlélek világosságát és útmutatását a pápa választó bíborosi testület számára. Legyünk szóban és tettben tanúi Isten segítő szeretetének és szabadító irgalmának a körülöttünk lévő világ felé. Amen. Zárult Erdő Péter bíboros irgalmasság vasárnapi homíliája a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
nap imája.
Istenem, most, hogy a test kívánságai ellentétben állnak a lélekkel, és a léleknek a testtel ellentétes kívánságai vannak, a harc életre halára szól. Nem azt teszem, amit szeretnék, mert szeretném, hogy ne legyen bennem testi kívánság, de ez lehetetlen. Akarva, nem akarva, felébrednek bennem. Akarom vagy nem, izgatnak, hízelegnek, ösztökélnek, alkalmatlankodnak, mindig fel akarják emelni fejüket. Összeszoríthatnak, de nem folythatnak meg. Istenem, szent lelked által megadtad a lehetőséget, hogy megfékezzem tagjaimat. Állítsd meg lábamat, hogy ne fusson meg nem engedett dolgok után. Tartsd vissza kezem minden bűntől, fékezz szememet, hogy ne lásson bűnös dolgokat. Csukd be fülem, hogy ne hallja szívesen a sikamló szavakat. Fegyelmezd meg egész testemet, tetőtől talpig.
A nap verse.
Rakovszky Zsuzsa. Dal. Tavasz. Esők. Emlékek évszaka. Hányszor láttam már? Még hányszor fogom? Fordul a föld, fél nap, fél éjszaka. Áttűz a nap a zsenge lombokon. Üvegszilánk az udvar friss hüvében, s mindaz, mit őriz az emlékezet, az árnyakkal, kiket táplál a vérem. Mi lesz velük, ha én már nem leszek? Kik álmomban följárnak föld alatti fekvőhelyükről felhős éjjelen, köddé lett arcuk, hangjuk visszakapni. Még egyszer újra eltűnnek velem? Egy régi hang esőben, hóesésben. Régmúlt szemek, rég elsüllyedt kezek, mindaz, mi volt, minden, amit megéltem. Mi lesz velük, ha többé nem leszek?
Rakovszky Zsuzsa dal című versét Babócsai Réka mondta el. Rakovszky Zsuzsa, Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Sopronban született 1950. december 4-én. A soproni Martos Flóra gimnáziumban érettségizett 1969-ben. Egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, majd a második évtől Budapesten folytatta. Magyar-angol szakos tanári diplomát szerzett 1975-ben. 1975 és 78 között az Állami Gorkij könyvtárban, 1978 és 81 között az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros, 1982-től 86-ig szerkesztő a Helikon kiadónál, azóta szabad foglalkozású, fordításból él. 1997. szeptemberétől szerződéses munkatársként egy évig részt vett a Beszélő szerkesztésében. 1988-tól 4 hónapig a Soros Alapítvány költészeti ösztöndíjasa Londonban. 1990-ben az Iowai Nemzetközi Írókongresszus, majd 1994-ben a Poetry International vendége. 1974-től 1981-ig volt házas. 1992-ben született fiúgyermekét egyedül nevelte fel. Sopronban él. Elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.